Sörömkonyha. Gasztropercek a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Bajnai Diana vagyok. Mai beszélgető partnerem Mondyi Marianna, a Zöld Híd Egyesület vezetője és óvodapedagógus. Szervusz, köszöntelek újra a műsorban.
Én is sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és hát először is boldog új évet kívánok mindenkinek.
Mi is boldog új évet kívánunk. Az előző adásokban ott hagytuk abba, hogy karácsonyra készültünk, illetve hát az ünnepekre, és körbejártuk a környezettudatos karácsonyt. Most már ugye elmúltak az ünnepek, eltelt a karácsony, és egyre több helyen látom a fenyőfákat kirakva konténerek mellé utcákra, ugye több helyen elindult a gyűjtés ezeknek a fenyőfáknak, illetve a szemeteknek a gyűjtése. Te, mint Zöld Híd Egyesület vezetője, mennyire gondolod azt, hogy a karácsony, mint olyan elég nagy pazarlásnak számít, illetve az utána lévő szemét, az sokkal jobban fölhalmozódik, mint mondjuk az átlagos hétköznapokban?
Én azt gondolom, hogy ez így van, és ezt a kutatások is alátámasztják, hogyha egy kicsit is nyitott szemmel és jó forrásokat, hiteles forrásokat keresünk, akkor lehet tudni a vizsgálatokról, vagy a felmérésekről is. Például a magyarok karácsonyi szokásairól készült felmérés szerint legtöbben 10 és 50 ezer forint között költöttek ajándékokra, és minden ötödik megkérdezett kapott feleslegesnek tartott ajándékot, és ugyanennyien dobta ki ételt az ünnepek alatt, és a válaszadók 60%-a vásárolt csomagoló papírt. Tehát ez a feleslegesen kapott ajándékok, ez derült ki abból az online kérdőíves kutatásból, amit a Sunsin készített a karácsonyi szokásokról. A Sunsin Globe ZRT ügyvezető igazgatója, a Csegény Zsófia nyilatkozta ezt. Ez a kutatás igen friss, mert 2019. december 27-től január 2-ig zajlott le. A minta nagysága 1078 fő volt, és azok közül, akik nem örültek a fa alatt található meglepetésnek, közel a felük ezt az ajándékot tovább ajándékozta. A többiek jótékonysági licitre ajánlották fel, vagy eladták, esetleg eltették a fiók mélyére. A válaszadóknak 22%-a nyilatkozott úgy, hogy az ünnepek alatt bizony dobtak ki élelmiszert, ételmaradékot, egyrészt mert lejárt a szavatosságuk, vagy csökkent az élvezeti értékük. A túlnyomó többség azonban 1 kg alatti mennyiséget dobott ki. És amiről mi is beszéltünk egész karácsony előtt több adáson keresztül is, még mindig sokan használnak az ajándékok csomagolására is papírokat, amiben csomagolnak. Akik ezt a kérdőívet kitöltötték, 63%-uk nyilatkozott úgy, hogy vett csomagolópapírt, kétharmaduk 5 méternél kevesebbet, 10 méternél több anyagot csupán 3% használt fel, még jó. És a környezet tudatosság hívei között is van vita, ugye arról, amit említettél, hogy az élő vagy a műfenyő terheli meg a bolygónkat. Ez látszik a karácsonyi szokásokban is. Szoros a verseny a műfenyő és az élő fenyő között. A válaszadók 52-48% arányban választották a műfenyőt. A kutatás szerint, akik az élőt veszik, azok viszont 84%-ban a vágottat választották, és csak 16% vett földlabdás példányt, amit el tudott ültetni az ünnepek után.
Számomra egyébként annyira megdöbbentő, amikor véget ér ez a láz, hogy mindenki veszi a fenyőfát, és akkor az árusoknál ott marad az a rengeteg kivágott fa, ami tulajdonképpen felesleges, és csak bezúzzák. Tehát, hogy ez valahogy szerintem máshogy kellene megoldani, tehát, hogy tényleg csak azt kivágni, mondjuk jó, hát ez nyilván nem olyan egyszerű, de hogy tényleg csak azt kivágni, amit meg is vesznek, mert ez így abszolút pazarlás.
Igen, a televízióban láttam, van már olyan kezdeményezés, hogy meg lehet rendelni, ráteszik a nevét, és karácsony előtt két nappal kapja meg, aki rendeli a fát, de ez a gyökeresekre vonatkozott, tehát természetesen addig ki sem vágták, illetve addig el sem vihette, tehát addig is az árusok gondozták, illetve a hozzáértő kertészek. Tehát én is azt gondolom, hogy ez elég nagy példány és teljesen felesleges pazarlás. A műfenyőt a válaszadóknak 28%-a 5 évnél régebben vásárolta, és csak 7%-uk ruházott be rá az idén. Ezek az adatok a Greenfo internetes portálján jelentek meg sajtóközleményben nem olyan régen. És hát azt is el kell mondjuk itt, hogy az ember és a természet diszharmóniáját tükrözi. Ez ugye azt gondoljuk, hogy már unalomig ismételjük a címszavakat, hogy klímaváltozás, termőtalajpusztulás, környezetszennyezés, erdőirtás, tájrombolás, vízhiány és a mindent elborító szemét. De bizony a szemét elhelyezése már ezelőtt 10-15 évvel is gondot jelentett, mert a meglévő szeméttárolók bizony nagyon gyorsan megteltek, és igenis a pazarló életmódot mutatja ez, a szemét mennyiségének a növekedésére gondolok. Például ilyen adatok voltak az előző évtizedben, hogy Hongkong lakosai 6,7 milliárd műanyag zacskót használtak fel évente, ez fejenként közel 1300 darab. Görögországban rengeteg műanyag zacskó kerül a tengerbe, és ezek naponta 10 000 hal pusztulását okozzák. Az Egyesült Királyságban például 1,5 millió számítógép kerül a szemétlerakó helyekre. Japánban több mint 600 szemétlerakó telep üzemel, de a többségük már majdnem megtelt. Az Egyesült Államokban pedig minden lakosa 2 kiló szemetet dob el naponta. Ez a korunk aktuális problémái, Újfaludy László, az EKF fizikai tanszékének a dolgozója végezte ezt a kutatást. Ez egy 2008-as adat. Elgondolhatjuk, hogy azóta ez valószínűleg nem csökkent, de ha a napi eseményeket figyeljük, akkor is tudunk sok ilyen találni.
Az biztos, hogy ezek döbbenetes adatok. Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket Mondi Mariannával.
Sörömkonyha. Gasztropercet a Halas Rádióban.
Folytatjuk beszélgetésünket Mondi Mariannával, akivel eddig arról beszélgettünk, hogy mennyi szemetet halmoztunk fel így karácsony környékén, és mennyire pazarlóak ezek az ünnepek, hiszen azért mindenki, hogyha elgondolkodik a karácsony előtti bevásárláskor, tehát ugye említetted, hogy nagyon sok élelmiszert is kidobunk, én azt gondolom, hogy nagyon sokan pupozott kocsikkal járják a bevásárlóközpontokat, és bizony-bizony 2-3 nap alatt ugye az ember azért csak egyrészt megunja, másrészt tönkre megy, tehát felhalmozza feleslegesen az ételt. Nagyon sok adatot említettél, amelyek egy picit régebbi adatok. Mi a helyzet napjainkban?
Hát ha a napi eseményeket figyeljük, akkor ugye például tudjuk, hogy fokozódik a széndioxid kibocsátás. 12 millió hektárt emésztett fel az Amazonas medencében tomboló tűzvíz az idén nyáron, és ez 3-szor annyi volt, mint tavaly. Ez nagyjából akkora terület, mint Görögország. Brazília szenvedte el a legnagyobb károkat, de a másik 8 állam is súlyosan érintett, és hát nem is beszélve az Ausztráliában lévő tűzvészről. A széndioxid kibocsátás 3/4 részét tette ki ez a tűzvész július eleje óta, 5,2 millió hektárt, vagy ha úgy könnyebb 52 000 négyzetkilométert, vagyis egy egész Szlovákia méretű területet érintettek a tüzek Új-Dél-Walesben. László Ervin, a Budapest Klub alapítója és rendszertudományi nemzetközileg elismert tudósa könyveiben felvázolta azért a megoldás lehetőséget is, mert hogy a klasszikus világnézet szerint a növekedést jelöltük meg a társadalmi gazdasági haladás céljaként, ami egyre több energiát, egyre több nyersanyagot, egyre több forrást kíván. A rendszertudományi szemléletben viszont azért egy kicsit másképp van, mert a társadalmi elemekből alkotott összességet tartja a legfontosabbnak, illetve a fenntartható fejlődést szorgalmazza. Mindig arra kell gondolnunk, hogy a problémák az összetettségében kell felismernünk, és nem csak az értelmünkkel, hanem az empatikus képességünkkel is kell erre figyelnünk, mert racionális értelem határán túl az emberi szellem kimagasló képességei felölelik a szeretet és az együttérzés hatalmát is, tehát ezt a forrásokat is ki kellene használnunk. Ő úgy fogalmaz, hogy a fenti célok eléréséhez az egyéni és a közösségi érdek helyett az egész Föld érdekeit kell szem előtt tartanunk, tehát rendelkeznünk kellene a planetáris tudattal, ami azt jelenti, hogy felismerjük és átérezzük, hogy az egész emberiség egymásra van utalva, alapvető egységet képez, és hogy önként elfogadjuk az ebből származó etikát és étoszt. Ennek kifejlesztése elkerülhetetlen az emberiség számára, ha fenn akar maradni a bolygón. És igen, bizony szomorúan vettük azt is tudomásul, hogy 2 hónappal ezelőtt az ENSZ december 15-én az éghajlatváltozási kormányközi testületének klímajelentését is kiadta. Ez a klímacsúcs Katowice-ben úgy ért véget a 200 résztvevő ország képviselőivel, hogy a korábbi 2015-ös párizsi egyezmény végrehajtásának szabálykönyvét fogadták el. A globális éghajlatvédelmi intézkedések megváltoztatásáról, felgyorsításáról, illetve arról, hogy az egyes országok milyen mértékben hajlandók csökkenteni, például a széndioxid vagy a károsanyag kibocsátásokat, nem született döntés. Pozitív hatásként azért azt is meg kell említsük, hogy megjelölték, hogy a megújuló energia termelés térnyerése nagyobb lett, és ugye itt most arról beszélünk, hogy ők nem szavazták meg, de egy másik cikk meg arra hivatkozik szintén ebben a klímajelentéssel kapcsolatban, hogy azt szeretnénk, hogy a jövő generációja meg zöldebben gondolkodjon. Megnézték a generációkat is, a 16-20 éveseknek egyharmada sajnos nem tartja fontosnak a környezetvédelmet, illetve a hulladékot sem gyűjti szelektíven. A baby boom generáció, az 51-69 évesek, ők azok, akik legjobban a szívükön viselik a föld sorsát, 98%-uk tartja fontosnak a környezetvédelmet, és válogatják majdnem ilyen százalékban a hulladékot is. A 21 és a 35 évesek, tehát az Y és az X generáció, a 36-50-esek kiemelkedően zölden gondolkodnak, viszont a veteránok már kevésbé, és ők már nem is nagyon szelektálnak. A fiatalabb generációtól viszont csak akkor várhatjuk ugye el azt, hogy felelősebben vélekedjenek, ha mi is példát mutatunk. A WWF Magyarországnak is volt egy ilyen átfogó kutatása, közvéleménykutatása, amiben felmérték azt, hogy a lakosságnak mennyire fontos a fenntartható fejlődés. Hát ezen belül is a környezet és természetvédelem. Ami érdekes az, hogy a 2010-es felméréshez képest 2016-ra csökkent a lakosság érdeklődés és érzékenye a globális és lokális fenntarthatóság problémák iránt. Pedig én azt gondolom, hogy az utóbbi években sokkal többet beszélünk, és sokkal több cselekedet is történt ahhoz, hogy ugye a környezet tudatosabb életet éljünk. És az ivóvizek, a természetvédelme, az vezeti a rangsort, de a klímaváltozás is sokkal kevesebben aggódnak, például mint 6 évvel ezelőtt. Ami bizakodásra adhat okot, hogy a lakosság ma inkább fogékony a mindennapi rutinba beilleszthető környezettudatos tettekre, például takarékoskodik jobban a vízzel, vagy újrahasznosít, vagy a helyi előállítású termékeket preferálja. Mindenképpen azt tudjuk, hogy az emberiség bolygóra gyakorolt hatása drasztikus, és például egyes fajok eltűnnek, és az emberek jóléte és egészsége itt már a tét, ezért lenne nagyon fontos megértenünk a tetteink következményét, és együtt megtalálni a megoldásokat az élhető, fenntartható jövőért. Például Körösi Csaba, a köztársasági elnöki hivatal környezeti fenntarthatóság igazgatójának vezetője szerint globálisan 1,7-nyi földet használunk el időarányosan, de csak egy földünk van. Kitért arra is, hogy a jelenleg a világ lakosságának 52%-a él nagyvárosban, ez 2050-re 70-75% is lehet. Másfél milliárdan várnak arra, hogy hozzáférjenek például az elektromos áramhoz, és azt is megjegyezte, hogy 2030-ra 50%-kal több élelmiszerre lesz szükség a Földön. Eközben kétharmad magyarországi termőfelületet veszítünk el évente a rossz gazdálkodás miatt. Összegzése szerint vízválság előtt állunk, sok konfliktus középpontjában már elkezdtek megjelenni a víz- és klíma problémák.
Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket Mondyi Mariannával.
Sörömkonyha. Gasztropercek a Halas Rádióban.
Folytatjuk beszélgetésünket Mondyi Mariannával, akivel egy kicsit a szemetelés és a környezettudatosság témakörét jártuk át így az ünnepek után és az ünnepek kapcsán. Ahhoz, hogy a természetre is le tudjunk figyelni, és egy kicsit környezettudatosabbak legyünk, én azt gondolom, hogy saját magunkkal is tisztában kell lennünk, tehát nagyon fontos lesz a lelki-testi egészségünk is. Vannak-e valamilyen praktikák, amelyek egy kicsit oda tudunk figyelni a mi kis lelkünkre, hogy egy kicsit jobban odafigyeljünk aztán majd a környezetünkre?
Hát igen, a környezetszennyezés okozta károk mellett bizony napjainkban a lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell. Az ember ennek a világnak a gazdája, és nem teheti tönkre, és védenie kell azoktól, akik ezt megteszik. Ezt nem mi mondtam, hanem még Harag Péter 2019-ben. De én azt gondolom, hogy ezért ez egy jó megfogalmazás, és ha még ide vesszük azt is, amit minden nap mindannyian tapasztalunk, a méltatlankodást, a hosszas-hosszas panaszkodást, a nagyon sok elégedetlenséget, akkor a lelki immunrendszerünknek is ez kárt okoz, hogyha a figyelmünket mi ennek mindig odaadjuk. Elég, ha csak szemléljük, meghallgatjuk azokat, akik folyamatosan panaszkodnak minden nap, és méltatlankodnak. Már is rosszabbul érezhetjük mi magunk is magunkat. A lelki környezetszennyezés pedig külső környezetszennyezéshez vezet. Például gondoljunk bele, hogy ugye mennyi hangulatjavítóra, nyugtatóra van szüksége azoknak, akik súlyosan panaszos embereknek, de például a háztartásban is, ha elégedetlenkednek, akkor az elégedetlenséget úgy akarják levezetni, hogy egyre több energia kell, háztartási gép kell, ez kell, az kell, minden kell, tehát mindent meg kell venni, és mindent egyszerre. És ez ugye megint nem mindig kivitelezhető, és nagyon sokszor nincs is rá szükség, mert nem ez a megoldás. Hát ha elköteleződnénk arra, hogy figyelmesek kell legyünk a gondolatainkra, a szavainkra, akkor jobban élnénk. Például sűrűbben gyakorolnánk a méltányolást, a nagyrabecsülést, a hálaadást, vagy például sok munkáltató a munkahelyen az elkölcs és az anyagi elismerést fontosnak, vagy inkább fontosabbnak tartaná. Az orvosok szerint pedig bizonyított tény, hogy a tartós tehetetlenség, a megoldatlan stressz, a lelki megbírkozó képesség hiányossága krónikus szorongáshoz, valamint reaktív depresszióhoz vezet, és ez gyengíti az immunrendszert. Ezek azok a sajátosságok az egyes betegségek kialakulása szempontjából, amelyek bizony kockázati tényezők, és tennünk kell valamit, mert ha saját magunkkal nem vagyunk harmóniában, akkor a természeti környezetünkkel sem leszünk harmóniában. De tőlem sokkal jobban megfogalmazta Dr. Bagdi Emőke is, aki azt mondja, hogy ebben a fogyasztói világban a tárgyakra helyezzük a hangsúlyt, az autót elvisszük szervizelni, olajcserére, de hogy az embernek is lenne szüksége lelki olajcserére, arra már nem figyelünk oda. Ezért hangsúlyos például egyénileg is fölvértezni magunkat az öngondoskodás lehetőségével. Mert a másokat szolgálni mindig, ahhoz nekem kell mindig erőt adnom. De akkor én mikor tudok újra töltődni? Tehát fel kell, hogy vértezzük magunkat egyéni és közösségi tudással. Ha belegondolunk, mi szülőként, vagy akár pedagógusként, vagy egyáltalán felnőttként a gyerekeknek milyen mintát adunk át, milyen életmintát az ismeretekben, milyen lesz a jövő generáció, milyen ifjú felnőttek lesznek, ha tőlünk ezt látják. És mivel mi ezt évekig tesszük, nyilván gyerekeinket neveljük, a lelki kibontakozásokat is, mi vagyunk a felelősek a magatartás mintákért. Nagyon fontos, hogy mi hogyan tesszük és hogyan gondozzuk saját magunkat is éppen ezért. Például törődjünk magunkkal, ez nem csak azt jelenti, hogy meg kell védenem azt, aki vagyok, mert ugye egészséges és reményteli személyiség vagyok, hanem azt is, hogy ezt tudjam sugározni is, hanem az általmaktól is, amik megbetegítenek. Természetesen ventilációra szükség van, nyilvánvalóan nem panaszkodásról beszélünk, hanem egy kiszellőztető, támogató lelki munkára, arra igen, ha ezt megtesszük, akkor viszont jobban érezzük magunkat, mert a negatív helyetbe áramlik a pozitív, és a lelkünkben így olyan változások jönnek létre, ami a remény és az optimizmus felé visz. Ezt meg kell mondjam, nyilvánvalóan ez nekem sem, mint ahogy sokunknak nem egyik pillanatról a másikra megy. Dolgozni kell ezen magunkon, tehát ez a saját magunk védelmében muszáj ezzel is foglalkoznunk, és ezt nem lehet egyik napra a másikra elsajátítani, de átnevelni tudjuk magunkat, és így ezáltal végül is egymásnak is tudunk segíteni. Azt mondja Bagdi Emőke, hogy vitalitásgenerátor, életerő serkentő biológiai folyamatok indulnak, ez gyönyörű. Az immunrendszer erősödik, az endorfin termelés beindul, és hát van örömhormon, és ez visszaad az idegrendszerre, mi erősíti a többi folyamatot, Emőke tapasztalatai szerint ez gerjeszti a jó lelki állapotot, amire az egyéneknek és a közösségeknek bizony nagy szükségük van. És ezek azok, amik kihúznak bennünket a nehéz helyzetből. És akkor csak akkor tudunk foglalkozni azzal, hogy a környezetünkre is odafigyeljünk. Ide illik egy kedvenc idézetem a kolléganőnkkel, megállapítottuk, hogy mi ezt nagyon szeretjük. Lippai Mariannától származik. Tudod, mit gyűjts? Jó embereket magad mellé, magad köré, akik bíznak benned, és akikben te is bízol. Akik jók veled, akik őszinték, akiknek fontos vagy, és akik bármi történik is az életedben, kitartanak melletted. Mert szeretnek, mert hisznek benned, és mert tudják, milyen a lelked.
Köszönjük szépen, hamarosan folytatjuk beszélgetésünket Mondyi Mariannával.
Sörömkonyha. Gasztropercek a Halas Rádióban.
Folytatjuk beszélgetésünket Mondyi Mariannával, akivel az előző blokkokban már odafigyeltünk egy picit a környezetünkre, méregtelenítettük a lelkünket, most pedig egy kicsit méregtelenítjük a testünket is. Ugyanis ilyenkor januárban én azt gondolom, hogy mindenkire ráfér egy kis méregtelenítés, főleg az ünnepek után, amelyeket hát nyilván egyrészt a sport lehetőségekkel, de másrészt az ételekkel is meg lehet oldani.
Igen, én is azt gondolom, hogy erre fontos odafigyelnünk. 5 fontos szabály van a szakemberek szerint. Együnk minél több zöldséget és gyümölcsöt nyersen, mert hogy tévhit az, hogy a nyers ételek nehezebben emészthetők, mint mondjuk a főtt fogások. A nyers ételek pontosan az a jó bennük, hogy tele vannak az emésztéshez elengedhetetlen enzimekkel és élő tápanyagokkal, és így a téli ínség idején kiemelten fontosak. És az is nagyon fontos, hogy iktassunk be több gyümölcsöt vacsorára, ebédre salátát tegyünk, ha lehet idény zöldségekből. Aztán használjunk kímélő konyhai eljárásokat. Vagyis a zöldségeket a hosszas sütés-főzés helyett inkább csak pároljuk meg, nem baj, hogyha azok roppanósak. A kínai konyhaművészektől elleshetjük a hirtelen sütés titkán, az így készült zöldségfélékben is sokkal több az értékes anyag és ízletesek is. Ha pedig igazán jót akarunk magunknak, akkor kevés hidegen sajtolt olajon süssünk vagy pároljunk. Aztán azzal is tudunk méregtelenítani, ha kisebbre vesszük az adagokat. A 2/3 telt gyomor emészt a legnagyobb hatásfokon, ezért sose együk tele magunkat, és ne szedjünk kétszer. Hát igen, ez most az ünnepek után egy nagyon jó tanács. Jobb, ha 1-2 hétig a befejező fogásként fogyasztott desszertet is kihagyjuk. Csökkentjük a szénhidrát fogyasztást. Jobb, ha minimális szénhidrát alapú ételeket eszünk, gabonaféléket, burgonyát, péksüteményt, elősegítve ezzel a gyorsabb bélmozgást, nem kell őket teljesen száműzni, de a fehér lisztből készült pékáru helyett jobb, ha a más lisztekből készült teljes kiöllésűt használjuk, inkább válasszunk rostkenyeret, a salátákhoz készíthetünk barnarist, kölest, hajdinát köretként.
Ugye ilyenkor télen nagyon nehéz szerintem a zöldség-gyümölcs vásárlás, hiszen ugye már nem úgy van, hogy kimész a piacra, és aztán választasz, amit éppen megkívánsz, hanem ugye sokkal korlátozottabb a kínálat, és inkább az is az ilyen nagy áruházakban. Ugye a kérdés az is, hogy mire beérkeznek ezek a déli gyümölcsök, mondjuk mennyi hát mérget tartalmaznak.
Igen, hát ezért is jó talán, hogyha a helyi termékeket vásároljuk, és inkább almák és különböző almafajtákból, mint a déli gyümölcsökből vásárolunk, vagy esetleg vannak most már olyan kezdeményezések, aki azzal foglalkozik, hogy ételdoboz címmel, ugye házi készítésű termékek, vagy a termelőtől konkrétan tudunk mi rendelni, ez a neten megtalálhatók ilyen csoportok, és hogyha ide be jelentkezünk, regisztrálunk, akkor onnan tudunk egy kicsi segítséggel, egy pici közvetítő segítségével olyan gyümölcsökhöz, zöldségekhez jutni, a piacon nem tudjuk most éppen beszerezni. És hát az nagyon fontos még, hogy felejtsük el a mesterséges anyagokat, ételeket. Majonéz, ketchup, levespor, bolti szószok, ezek mind nincs igazán szükségünk, vagy a húskészítményekből is több minden van, amire nem igazán, vagy a gyorsételmi ételek, vagy a házhoz szállított pizzák, ugye, ezek általában véve sem tesznek igazán jót. Gyakran nem tudjuk, vagy nem akarjuk őket teljesen kiiktatni az étkezésünkből. Azonban a méregtelenítés idejére jobb, ha lemondunk róluk. Összehasonlíthatatlanul hatékonyabb így a folyamat. Az sem állt, ha erre néhány hétre a húst és a tojást is elhagyjuk, aki ugye erre is képes. A 7 legjobb méregtelenítő ételcsoport, ilyenek a nyers gyümölcsök, hagymafélék, káposztafélék, gumósok, a frissen préselt zöldséglevek, az emésztés őre, a kefir és a joghurt, és a párolt zöldségek. Például a gyümölcsöknél délelőtt ehetünk kizárólag gyümölcsöt, vagy többféle gyümölcsből készült salátát, esetleg ihatunk gyümölcsleveket, de legjobb lenne ugye frissen préselni, és hát ilyenkor, ahogy mondtam, a helyi termelt az alma, a körte, az remekül tisztítja az emésztőrendszert, és gazdag ásványi anyagokban. A citrusfélék pedig hát tele vannak zsíregető komponensekkel, és nyilvánvalóan C-vitamin, ami ilyenkor még fokozottabb szükségünk van rá. A hagymaféléknél a fokhagyma és a vöröshagyma, és a lilahagyma is elsőrangú immunerősítők, baktérium és vírusölők, nagyon jól kipucolják a szervezetet. Érdemes minden nap nyersen fogyasztani. A fokhagymát például pirítóshoz vagy saláta öntetbe, a hagymát salátába karikázva, én például a fokhagymát mindig nagyon picire összevágom, és mézzel szoktam megenni úgy nyersen, mert másképp nem annyira, mert ha érzékeny gyomrúak, ugye hagymalevest esetleg még készíthetnek belőle, a saláta helyett pedig a hagymaleves is egy meleg fogás, tehát hogyha olyanra vágyunk. A káposztánál szintén tele van zsíregető anyagokkal, C-vitaminnal, kevés kalóriát tartalmaz. Ugye salátaként vagy páróval is ehetjük. A savanyú káposzta pedig igazi áldásot ezvésztésnek, hatékonyan támogatja ezt a méregtelenítő folyamatot. De a gumósok is ügyesek, hiszen az eller, a cékla és a reteg értékes ásványi anyagokat tartalmaznak, és ezekre télen nagy szüksége van a testünknek. Az eller például nagyon jó vízhajtó, a cékla tele van vassal, a reteg pedig erősíti a veséket és a húgyhólyagot, és hát ezekből is készíthetünk salátát. Jó lenne, ha lehetőségünk lenne mindig frissen préselt zöldséglevekre is, mert ez meg remek étrend kiegészítő, nagy dózisban kapjuk belőle az ásványi anyagokat, vitaminokat, és hát az ízhatás kedvéért céklát, savanyúkáposztát, paradicsomot, zellert és uborkalevet is tehetünk bele, és ebbe is beletehetjük a zúzott fokhagymánkat, petrezselymet és még a fűszernövényeket is. Aki ezt még esetleg szereti, az búzafülével is gazdagíthatja. Például az én kolléganőm is nagyon-nagyon odafigyelt erre, és sokszor volt úgy, hogy az óviba ilyen frissen préselt gyümölcslevekkel reggel kipréselt, és üvegbe tette, és azzal is kínált bennünket.
Ez nagyon finom, és egészséges is abszolút, és vitamindús. Köszönöm szépen a beszélgetést, én azt gondolom, hogy nagyon sok jó gondolatot hoztál nekünk ismét.
Igyekeztem, köszönöm szépen én is a lehetőséget.
Műsorunkat meghallgathatják a Halas Rádió hangalbumában, tartsanak velünk!